Gondolom, hogy önök is szokták használni a Google fordítót, annál rettenetesebb gépi fordítások nehezen tudnak előjönni, illetve rendkívül vicces dolgok, azonban mégis azt látjuk, hogy sok mindenben tud segíteni a gép, mert hogy a gépi intelligencia sok olyasmire képes, ami egyszerűsíti az életünket. Itt van velünk most Proszéki Gábor, aki nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének igazgatója, és a Számítógépes Nyelvészet című könyv szerzője, tehát ő pontosan tudja, hogy mire tudjuk a mesterséges intelligenciát használni az életünkben. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok.
Rengeteg olyan eszköz van, amit úgy használunk, hogy természetesen vesszük már a létezésüket a 21. században, azonban mindig felvetődik ilyenkor a kérdés, hogy mikor válik fölöslegessé az ember? Melyik az a pont, amikor még az emberi segítségre szükség van? Én a fordításnál azt gondolom, hogy soha az életben nem fognak a gépek minket helyettesíteni. De hát nyilván vannak olyan területek és olyan szakmák, amiket simán fel tudnak váltani majd a gépek, illetve a mesterséges intelligencia.
Hát simán talán azért nem fognak, és itt ugye a fordításnál gondoljunk arra, hogy tudunk mi fordítani, most azokat szólítom, akik mondjuk tudnak valamilyen nyelvet. Valószínűleg nem tudunk fordítani, mert a fordítás az egy olyan profi szakma, ami nem abból áll, hogy szavakat vagy betűket kell átmásolni egy másik nyelve, hanem az egész kulturális háttért érteni kell, tehát ez tipikusan homo sapiensre szabott feladat, és a gép sose volt homo sapiens, tehát ő neki az a kis hátránya megvan, hogy hiába tanítunk neki bármit, azt abban a pillanatban megtanulja, másodpercenként milliószám falja leír dolgokat, csak nem volt neki előélete, ezt nem tapasztalatból szerezte, meg nem volt bizonyos szituációkban. Tehát itt soha nem a fordításra kell gondolni, bár így hívják valóban, ahogy mondta, gépi fordító, de itt arra kell gondolni, hogy van egy idegen terület, ahol valamilyen szöveg van, és nekem nagy bajba vagyok, mert én nem tudok albánul. Ez esetben egy hozzávetőleges, vagy remélhetőleg hozzávetőleges fordítás is segíthet. Általában az emberek az angolt tesztelik, vagy azt, amit nagyon jól tudnak, egyből bebizonyosodik, hogy ők jobbak, mint a gép, ez meg is nyugtatja a felhasználót, de ugyanakkor idegesíti, hogy akkor mi a manúnak az egész. Hát azért, mert van, aki angolul is sem tud, esetleg úgy, mint sokan nem tudunk albánul, vagy mondhatnék más nyelvet. Tehát, hogy bizonyos helyzetekben ez segítség, de ez nem azt jelenti, hogy mindig segítség, és hogy tényleg fordítania kell, pláne emberi fordító szintjén a gépnek, hanem pusztán ügyesen kell segítenie azt, aki azon a nyelven nem beszél.
Ugye a gépeket nyilván az ember tanítja folyamatosan, betáplál újabb szavakat, újabb kifejezéseket, kivételeket, hogyha az van mögötte, akkor így. Tehát, hogy nyilván fejlődik a gépek tudása is. Azonban az a nagyon izgalmas, hogy hol van a nyelvészetben az a határ, vagy az emberi nyelvben például a beszédben az a határ, ami még tanítható, és ami már nem tanítható a gép számára. Mert ugye mondta azt, hogy ez tulajdonképpen egy művészet, és hát ez zene füleimnek, mert néha azért azt látom, hogy úgy fordítanak emberek is, mint hogyha gépek lennének, tehát hogy elfelejtik emberi módra lefordítani, csak így lögdösik be a szavakat, de hogy biztos, hogy van egy olyan határ, amikor már az emberi elme kreativitását a gép nem tudja követni.
Hát ilyen mindig van, de egy picit azt kell módosítanunk, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a 60-as években, 50-es, 60-as években, amikor a gépi fordításnak a csúcsa volt, csúcsabb az értelemben, hogy a hidegháború nagyon motiválta az angol-orosz, angol-kínai fordítást, és pénzt nem kímélve támogatták javarészt ugye az Egyesült Államokban, meg hát a világ másik felén is ezeket a próbálkozásokat, aztán ez elhalt mindenféle okokból, most üzleti jellegű a dolog, és nem ennyire politikai jellegű, de akkor mindent úgy képzeltek, hogy szabályokat írunk, egyik nyelvnek van alany állítmánya, másiknak is, és akkor az alanyt az alanyba visszük át, állítmányt az állítmányba visszük át, és akkor meg lesz a fordítás. De hát mi nem így fordítunk, mi úgy fordítunk, hogy tudjuk, hogy hogy van. Aki érti a nyelvet, az ránéz, vagy hallja, és mondja, mert tudja, ezt a dolgot, ezt hosszú ideig a számítógép nem tudta modellálni. Az utóbbi időben, ugye amióta a korpusznyelvészet kialakult, őrületes mennyiségű szöveg válik elérhetővé, őrületes mennyiségű kétnyelvű szöveg, tehát eredeti és fordítása. Ha a gépet megfelelő gépi tanuló programokkal fölkészítjük arra, hogy ennek a mintának ez a fordítása, ennek ez, az a bizonyos Google is így működik, akkor valamekkora eséllyel megtalálja az új, előzőekhez különböző rétegeiben, szeleteiben hasonló szövegnek a mintáit, és akkor azokat a mintákat, amiket ott használt fordításhoz, valahogy összerakja. És nagyon hosszú ideig ezt az úgynevezett statisztikai fordítórendszerek végezték egészen az elmúlt 1-2 évig, tehát a szabályos szabály alapú volt az első, 90-es évektől ezek a statisztikaiak, és ugye most megjelent egy olyan fogalom az utolsó 3-4 évben, amit sokan hallottak, hogy mély tanulás, hogy neurális háló, tehát ezek ilyen bűvszavak, de mögöttük egy nagyon érdekes dolog áll. Valahogy úgy kell elképzelni, most iszonyatosan leegyszerűsítem a dolgot, hogy érthető legyen, hogy ezek a rendszerek tulajdonképpen ugyancsak ezeket a szövegegység párokat tanulják valamilyen értelembe, de nem úgy, hogy én megmondom nekik, hogy hogyan tanulják a statisztikán, hát én adtam meg nekik a leckét, hogy ezt így, azt pedig úgy, hanem azt mondom, hogy itt a bemenet, ezt kellene fordítani, és itt az eredmény, erre kellene jutni. És nagyon-nagyon sok ilyen mutatok, és utána azt mondom, hogy találd ki, hogy mi van közte. És a gép csinál valamit, amitől eljut innen oda. Ez egy olyan komplex dolog, amit csak a mai hardverekkel lehet megcsinálni, hiszen az ötlet korábban is megvolt, csak nem működött. És akkor most ez a láss csodát, vagy ijedjünk meg, nem tudjuk, hogy mit csinál. Nem azért nem tudjuk, mert én személy szerint kevés vagyok, a matematikáját hiába értjük, mégis ami ott van, ott egy numerikus érték van, fogalmunk nincs, hogy az mit jelent, de annak a segítségével ezek a mesterséges neuronok átviszi az egyik szöveget a másikba. Tehát az az utopisztikus kép, hogy a gép többet fog tudni, mint az ember, az egyszerűen nem igaz, mert mindig én adom neki a mintákat, és én tanítom arra, amire már én produkciót adtam elő. Tehát én már lefordítottam sok millió szöveget, és most tessék. Ezzel szemben egy új helyzethez jutottunk, nem tudjuk, hogy mit csinál a gépünk. Azért a legutolsó modellekig is az történt, hogy mi tudtuk, csak nem bírtuk követni. Mi nem tudunk másodpercenként millió műveleteket végrehajtani. Ha lassan csináltam volna kockás papíron, lehet, hogy több millió év lenne, de ugyanazt meg tudnám csinálni. Itt most nem erről van szó. Itt most ő valamit csinál, én meg csak nézek, hogy mi ez. És ilyen értelemben először esett ki a kezünkből valami, a kontroll, ami nem azt jelenti, hogy a gép többet tud, de nem tudjuk, hogy mi az, amit csinál, csak azt látjuk, hogy viszonylag jó mintázatokra viszonylag jó másik mintázatot ad ki. Aztán néha nem, és akkor jön a valaki, aki nem a nyelvész, mert pont ez az érdekes, hogy a nyelvész ki tud javítani egy rosszul sikerült szerkezetet, ki tud javítani szókapcsolatokat, de nem tud kijavítani egy olyan neurális hálót, amit ugye nem csak ő nem ért, hanem senki se. Ezért egy másik kísérletet kell tenni, más úgynevezett paraméter beállításokkal, ez nem nyelvészet, hanem intuíció, tehát ezt a gépi tanulórendszert máshogy hangoljuk, és akkor más eredményt ad ki. Ha jobb, örülünk, ha nem, nem. És ha elfogadja, hogy a pókert is úgy játsszák ma már, hogy van, akik jobban játsszák, mint a többiek, pedig mindenki azt gondolta, hogy egy szerencsejátékot nem lehet jobban játszani, az mindig a szerencsétől függ. Hát ez nem szerencsejáték, de azok az ügyesek, akik ezt intuitíve jobban tudják ezeket a hangolásokat végezni, és azt látjuk, hogy tud jobb fordítás lenni, de ez nem az előzőnek a további javításával, hanem egy új helyzetnek a létrehozásával jön létre, és ezt az új helyzetet ezekkel a nagyon-nagyon sok száz, vagy még annál is több paraméternek a beállításával állítjuk elő, hogy most ugyanaz a tanulóprogram máshogy csinálja meg. Tehát sajnos a nyelvésznek nem maradt helye, hanem ügyes, intuitív emberek csinálják ezt. Várható jobb eredmény, de nem tudjuk garantálni a jobb eredményt.
De akkor az intuíciót tulajdonképpen egy teljesen új megvilágításba helyezzük, az intuíció ugyanúgy tanulható ezek szerint, hiszen a gép is meg tudja tanulni, vagy legalábbis fejleszthető.
Ugye az az intuíció, amire én beszélek, az pont az, hogy a gép ilyen paraméter beállítások mellett csinálja azt, amit amúgy is csinál. És ha máshogy állítom, ugyanazt csinálja, más eredményre jut. Tehát ő nem fogja tudni, hogy mikor jutott ő jobb eredményre, csak azt tudja, hogy ezek mellett, a feltételek mellett ezt kell csinálnia, és ha én megörülök neki, akkor azt az állapotot használom, azt mondom, hogy nekem ez a neurális háló megfelelő, mert elég jól fordít. Aztán néha jönnek a szörnyű fordítások, amikről maga is beszélt, és azt mondom, hogy ez nem elég jó, de ugye ezt úgy mondják szépen matematikai, hogy monoton a rendszer, én mindig hozzáteszek egy új szabályt, és okosabb lesz. Na de, most nem lesz olyan, hogy újabb szabály, hanem újra kezdjük nulláról, más feltételekkel, ha sikerült, nagyon jó, ha nem sikerül, akkor mégint kísérletezek. Tehát azoknak az intézményeknek van előnye, akiknek nagyon sok ilyen emberük van, mert sok intuitív ember több, mint kevés intuitív ember. Továbbá az, ahol ez a játék, hogy mennyi idő alatt áll elő ez az új neurális háló, ez egy mai számítógépen akár napokat is jelenthet, vagy heteket, míg mondjuk egy nagyon nagy cégnél ez perceket jelent. Tehát nyilván, ha rosszat próbál, ki tudja próbálni naponta 50-szer az ötleteit, míg egy ugyanilyen intuitív ember rosszabb gépi körülmények között kevésbé. Tehát egy olló nyílik szét, hogy a nagy vállalkozásoknak van lehetőségük ezt az intuitív embert megszerezni nagy számban, és olyan eszközt adni a kezébe, amíg gyorsabb. Hát itt nem nyelvészetről beszélünk.
Ez nagyon izgalmas, mert amit mondott, az nekem azt jutatja eszembe, hogy mennyit változik a nyelvtanítás. Ugye teljesen szakítottunk most már azzal, hogy szavakat kell tanítani, ugye a gépeket sem szavakra tanítjuk most már meg kifejezésekre, hanem nyelvi környezetbe kell kerülni, aztán egy másik közegbe, és hogyha sok típusú ugyanolyan nyelvi közegbe kerültél, akkor majd jól fogsz beszélni angolul, mert mondjuk sok helyzetben megméretted magad. Valami hasonlót érzékeled,
hát ez
hogy
eddig
a gépeket...
is így volt, csak azért gondoljuk el, hogy mondjuk a 60-as, 70-es években valaki mennyiszer tudott volna olyan közegbe kerülni, vagy hány olyan ember jött ide, aki olyan anyanyelvi beszélő volt.
Igen, de már az iskolákban is így tanítják a gyerekeket, tehát én azt látom, hogy a magyar anyanyelvű tanárok is teljesen más módszerrel közelítenek, tehát hogy nem azt várják se a felnőttektől, se a gyerekektől, hogy akkor alma, és akkor utána mondjad azon a nyelven, amit éppen tanulsz, hanem valójában interakciót szeretnének elérni az adott nyelven.
De hát az anyanyelvét sem úgy tanulja a gyerek. Persze egy-egy szót megkérdezünk még mi is felnőttek, amikor nem értünk egy fogalmat, de alapvetően a környezetből vonatkoztatjuk el. Tehát van bennünk egy olyan rendszer, egy sokkal jobb neurális háló, mint a mesterséges, ami a gépekben van. De az biztos, hogy ha nem is olyan, tehát megint egy rossz analógia, mert ugye nyilván ez a szó, hogy neurális háló, arra azt sugallja, hogy pont olyan, mint az emberi idegrendszer vagy az agy, ez nem igaz. De hogy bizonyos elemei hasonlítanak, az egészen biztos, hogy igaz, mert egy ilyen buta neurális háló is nagyon-nagyon különleges dolgokat meg tud tanulni, mennyivel több lehet az ember gyerekének a fejébe, amikor ő csinálja ezt, és hozzárakva azt, amit az előbb mondott, hogy ezt mindig valós környezetbe teszi, a gép továbbra is csak a környezetet úgy értelmezi, hogy egy szónak a többi sok szó a környezete, de nem látja, hogy mikor mondják ezt, nem hallja, hogy milyen hangsúlyon mondják, tehát rengeteg, lehet persze beszédet is tanítani, szóval rengeteg paraméter kimarad, mert mi írott szövegeket dolgozunk föl, de a beszélt szöveg is írott szövegé válik egy idő után a számítógépben, tehát nem arról van szó, hogy ő egy élő környezetben venné, hanem átírják a fonetikus szimbólumokat, majd szépen lesz belőlük karaktersorozat, és ugyan látszólag beszédet fordít a gép, de valójában amikor fordít, már nem a beszéd szintjén fordítja, hanem már a leírt betűk szintjén, és innentől kezdve ugyanarról beszélünk, tehát hogy a gép mindig ilyen nagyon merev, diszkrét jelek, karakterek egymás utánját fordít, és hát mi nagyon nem ezt csináljuk. Ráadásul ugye arra gondoljam, hogy a szövegek fordítása az ugye egy összefüggő, egy regény vagy egy novella, hát az sok mondat, és az úgy... Mit szoktunk csinálni, amikor beszélgetünk? Hát megszakítjuk egymást, nem lesz semmi teljes. Tehát ha én fölhívok valakit telefonon, és azt kellene lefordítani, hogy akkor holnap, Hát ilyeneket mondunk, ezt én nem tudom átírni. Még akkor is stilizáljuk, ha ez egy regényben van egy ilyen telefonbeszélgetés, nem hogy a való életben, tehát nagyon messze van attól a gép, hogy ebben részt vegye, viszont valahol máshol nagyon elől van. Bár ugye azt lehet mondani, hogyha valakinek nincs arra a fordításra szüksége, mert tud azon a nyelven, akkor ne is próbálja, ha viszont valahol segítségre lesz szükség, akkor azért egyre jobbak lesznek ezek az okos gépek.
És ugye amit ön mondott, azt nagyon megszívlelhetik azok is, akik azt gondolják, hogyha egy beszélgetés szövegét leírják, az attól már egy mű lesz. Nem, az írott szöveg az írott szöveg, a beszélt szöveg az beszélt szöveg, és hála Istennek mi emberek képesek vagyunk megkülönböztetni, hogy az a stílus az megfelelő, vagy nem, és valószínű, hogy erre a gépek nem lesznek képesek. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Prószéki Gábornak, az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatójának, hogy velünk volt, és hiába fejlődnek a gépek, hál' Istennek mi emberek maradunk, minden előnyünkkel és hátrányunkkal.
Én is köszönöm a meghívást.